Beszállókártya. A harmadik világüzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Hogyan készülnek és fel lehet-e készülni egyáltalán az afrikai körülményekre? A következő percekben több más mellett erről kérdezem a Magyar-Afrika Társaság 17. orvosmissziójára készülő orvosokat. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Nagy Gábor idegsebész főorvos, az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet főorvosa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És Szegedi László, idegsebész szakorvos jelölt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És ugye mindketten a Magyar-Afrika Társaság október 14-én útnak induló orvosmissziójának tagjai. És azért hívtam be önöket, hogy egy picit beszéljünk magáról, erről a misszióról, bár ugye sokat még nem tudnak, mert majd kint tudják meg, hogy mit fognak csinálni, de azt gondolom már tudják, hogy mire vállalkoztak.
Így van, tehát a missziónkat a Magyar-Afrika Társaság segítségével, illetve az intézetünk, az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet, valamint a Közép-Európai Idegsebészeti Alapítvány segítségével szervezzük. Ami miatt ezt a missziót elkezdtük gyakorlatilag az év elején és közepén szervezni, az végül is mindenki számára egyértelmű, hogy Afrikában mind orvosból, mind pedig aztán szakorvosból vagy sebészből hatalmas hiány van. Tehát a mostani statisztikák szerint Malawi 18 millió lakosú ország, körülbelül 20 évvel ezelőtt még körülbelül 5 millióan voltak, most 18 millióan vannak, annak ellenére, hogy a születés szabályozás, ezt most már megpróbálták bevezetni, de gyakorlatilag egy kórházi ágyra ott 1000 ember jut. Viszont egy orvosra 50 ezer lakos jut ebbe az országba.
Illetve hát hallottam olyan történetet, hogy például azt hiszem, hogy GG szakorvos egy darab volt az egész országban.
Így van, amikor a kollégáink, akik az én érdeklődésemet is felkeltették, szintén a Magyar-Afrika Társasággal mentek ki, fülorgégész kollégáink, amikor ők mentek ki, ők már kétszer voltak, idén tavasszal voltak utoljára, akkor egyetlen egy fülorgégész szakorvos volt az országban, most már van 3 rezidens is mellé, úgyhogy most már 4-re bővült, azt hiszem ott a fülorgégész.
Igen, mert és akkor mesélték, hogy ennek az akkori missziónak az volt a nagy érdekessége, hogy egyáltalán az, hogy ott voltak ezek a magyar orvosok, így tudtak a rezidensek is tovább képződni, mert hogy nem nagyon tudnak kitől tanulni. Az önök feladata is ilyen kettős feladat lesz, tehát egyrészt képezni fogják a kollégákat, másrészt pedig gyógyítani fogják a rászoruló betegeket.
Így van, tehát képezni fogjuk a kollégát, mert hogy
jó,
a Blantyre városába, ahol megyünk, ez gyakorlatilag az ország déli részén helyezkedik el, és nagyobb, mint a fővárosa Lilongwe, itt egyetlen egy idegsebész kolléga
De
van.
Hogy tanulók sincsenek? Megjelöltek sincsenek? Tehát annyira nincs orvos?
Nincsenek. Tehát aki esetleg anyagilag megengedheti magának, hogy tovább tanuljon, az valószínűleg elismeri az országból, pontosan ezek miatt a problémák miatt, a túlterheltség miatt, tehát gyakorlatilag ez olyan túlterheltség szerintem, ami számunkra felfoghatatlan.
Bár egyébként a magyar orvosok is tudnának mesélni a túlterheltségről. Azt már említette, hogy a kollégák keltették fel az érdeklődését. Főorvos úr, az ön érdeklődését mi keltette fel ezzel a misszióval kapcsolatban?
A saját kollégáim, tehát tulajdonképpen az ötletet a szegedi doktor hozta be a közösségünkbe, az Okitinek a közösségébe, idegsebész közösségébe, aztán elkezdett szerveződni egy csoport, akik erre hajlandóak voltak, és kellően motiváltak is. Nyilvánvaló, hogy fiatalon még ez könnyebb, hogyha még nincsen családja az embernek. Hát ezt megkérdeztem a feleségemet, hogy ez belefér-e, egy ilyen kis kéthetes kaland.
Tehát akkor 2 hetet lesznek kint. Előre láthatólag milyen ügyekkel fognak találkozni? Tehát ez ilyen eseti lesz, vagy pedig azért ez egy olyan történet, amit elő kell készíteni nagyon? Tehát, hogy tudni kell, hogy mire mennek ki.
Hát is, ezt úgy mondanám. Tehát felvettük a kapcsolatot már az elején, amikor ezt elkezdtük szervezni a kint dolgozó kollégánkkal, Patrick Kamalóval, aki nagyon segítőkész volt az első pillanattól kezdve, és azokat az úgymond nehezebb eseteket róluk átküldte az orvosi kórtörténetet, illetve a ott elkészült MR vizsgálat képeit, hogy tudjunk felkészülni ezekből az esetekből, illetve tudjuk, hogy mire számíthatunk ott, és milyen betegségekkel találkozhatunk ott. De számomra, és szerintem Gábornak is azért voltak benne meglepően elhanyagolt esetek, úgymond, vagy olyan esetek, amikre mondjuk itthon Magyarországon azt mondanánk, hogy ez nem várhat egy percet se. Például.
Hát nyilvánvalóan, ugye mi mindig panaszkodunk az itthoni egészségügyre, de az ember ilyenkor azért szembesül azzal, hogy egy ilyen országban, ahol mondjuk az országnak a déli régiójában van egy darab idegsebész, teljesen mások az idegsebészeti problémák, illetve eleve, hogy mondjam, nem ezek a legfontosabb népegészségügyi problémák. Mondjuk két olyan betegcsoportot lehet kiemelni, ami nálunk alapvetően dominálja az idegsebészeti praxist. Ugye az egyik azok a rossz indulatú, főleg agydaganatok, illetve részben gerincdaganatok, áttétes daganatok, vagy pedig elsődleges rossz indulatú agydaganatok. Ezekről tudni kell, hogy ezek nem önmagában sebészi betegségek. Tehát, hogyha nincs a sebészet után, illetve a sebésszel együtt nincs egy kiépült onkológiai hálózat, gondozóhálózat, vagy kezelőhálózat, tehát hogyha nem fogják kezelni a beteget utána, akkor nem érdemes megoperálni, mert maximum néhány hónapot tudunk adni.
És akkor is szenvedi a nagy részét.
Hát lehet, hogy úgy mondjam, egy ilyen vénasszonyok nyara-szerű pár hónap lesz, amikor jól érzi magát, de egészségügyi szempontból, és igazából az ember, tehát az adott egyének a szempontjából is, teljesen máshol vannak a hangsúlyok ott, hogyha nincs rendes onkológiai kezelés. Tehát Magyarországon ez az egyik domináns betegcsoport, tehát mi megoperáljuk a beteget, legyen mondjuk egy glioblasztomája, egy elsődleges rossz indulatú agydaganata, vagy egy áttétes daganata, és ez azt kell mondjam, nem csak Magyarországon, hanem a nyugati világban, illetve a fejlődő világ, mert nem is csak nyugatról beszélek, tehát ahol van egy fejlett egészségügy, ezek a betegek sokszor már gyógyíthatók az onkológiai kezeléssel, vagy legalábbis éveket, jó életminőséget tudunk adni nekik évekig. Ezek a betegek, én azt gondolom, hogy ott nem nagyon fognak szóba jönni, mint idegsebészeti esetek, mert nem lesz utána, aki kezelje őket.
Mert hogy onkológus egy darab sincs?
Hát én nem tudom, hogy van-e onkológus, de nehezen tudom elképzelni, hogy ott egy olyan onkológiai hát gondozóhálózat lenne.
Főként, hogy erre alkalmazott első vonalbeli például kemoterápiásszer, amit mondott a kollégám is a glioblasztómában, az még Magyarországon is nagyon-nagyon drágának számít, amit nyilván nálunk ugye a betegnek nem kell csak részben fizetnie, de ez a probléma már ott is fennáll, hogy nincs kiépített korszövettani hálózatuk, nincsen, tehát nincs.
Tehát már ott kezdődik ott a probléma, kezdődik, hogy még szövettani diagnózis sincsen.
Szövettani diagnózis sem lehet, ami mondjuk Magyarországon is már igen fejlett, és már nem csak az arra szükséges, hogy belenéznek a mikroszkóba, hogy éppen milyen az a tumor, hanem immunológiai vizsgálatokkal éppen, hogy milyen genetikai mutációt tartalmaz, mert ez is nagyban meghatározza.
Tehát tudnak már célzott terápiát
és
adni.
És a további terápiát, ez nagyban meghatározza, illetve a prognózis nagyban meghatározza, ez erre kint elképzelhetetlen, hogy bármi lehetőség.
Akkor adódik a kérdés, hogy mire készülnek?
Akkor még befejezném ezt a gondolatot, tehát a másik nagy idegsebészeti betegcsoport, amire én ott nem nagyon számítok, azok a kopásos gerincbetegségek. Ez megint egy tipikus fejlett, illetve öregedő társadalomnak a betegségei, tehát Magyarországon ez egyre nagyobb probléma, egyre tovább élnek a betegek, illetve az emberek, és alapvetően egy jó életminőségben, az jó, ezzel párhuzamosan kopik a gerincük, egyre többször találkozunk akár 80, de még van olyan, hogy 90 éves emberrel, akinek szüksége van egy ilyen műtétre. Ezek a betegek azt hiszem, hogy ott megint nem nagyon fognak gyakran előfordulni, tehát az életmód miatt, másrészt meg nem olyan a várható élettartam.
És akkor felsorolta, hogy Magyarországon melyek a legfontosabb betegségek, amelyekkel foglalkoznak és találkoznak. A balesetek ebben hogy vesznek részt?
Azt kell, hogy mondjam, hogy most én nem tudok statisztikákat mondani, ez inkább egy picit megérzés, de biztos van erre statisztika, ami ezt alá is támasztja, hogy azért ez is változott az utóbbi évtizedekben, mert alapvetően biztonságosabb lett a közlekedés. Tehát ugye a mi intézetünk egy ideje már nem foglalkozunk, vagy nem mi látjuk el a koponyasérülteket, a súlyos koponyasérülteket. Amikor én elkezdtem egy 10-15 éve, még volt olyan nap, amikor mi láttuk el az izolált traumás koponyasérülést a városban, Budapesten, illetve a központi régióban. És ez egyre kevésbé lett fontos, mert amikor ez, hogy úgy mondjam, még sokkal gyakoribb volt, akkor például rengeteg motor volt, kismotor, nem volt kötelező a bukósisak, tehát sokkal gyakrabban voltak ilyen sérülések.
Zélótolerancia.
Meg igen, az zélótolerancia az alkohol, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy olyan hú de sok súlyos központi idegrendszer is sérült. Jó, minden relatív, de nincs annyi. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy arra ugyanazt tudom mondani, de arra kíváncsi leszek, hogy ők hogy látják el ezeket a betegeket, hogy ugyan ezeknek a betegeknek egy jó részének utána nagyon komoly rehabilitációra van szükségük. Egyrészt intenzívvel kezdve, tehát ez egy hosszas intenzív ápolás, mondjuk egy súlyos koponyasérült, utána rehabilitáció, én nem vagyok róla meggyőződve, hogy az megoldott probléma ott. Tehát az egy dolog, hogy én megoperálom, és utána mi lesz vele.
Tehát akkor ott vagyunk, hogy ezek nem lesznek, vagy valószínűleg...
Hát, vagy valószínűleg kisebb.
Kisebb mennyiségben, és akkor már előre válogattak, hiszen már most látják, igen, hogy kikre számítottak. Akkor elsősorban milyen típusú betegségeket fognak operálni, betegeket fognak operálni?
Vannak a központi idegrendszerben olyan daganatok, amik alapvetően jó indulatúak. Ugye ez minden relatív, tehát egy szemölcs, vagy egy anyajegy, ami a bőrön azt mondjuk, hogy jó indulatú, egy teljesen banális betegség, még hogyha nő, akkor is hát ambulánssal leveszi. Az árt koponyaőrben, vagy pedig a gerincőrben, ez nagyon komoly neurológiai károsodás, illetve hosszú távon életveszély tud okozni.
Azt mondta, hogy nincsen komoly szövettani háttér Malaviban. Akkor ezt hogy döntik el, hogy ez most jó vagy rossz indulatú történet, aminek neki fognak?
Egyrészt a betegnek a kortörténete, másrészt azért az MR alapján azért hozzávetőlegesen azért el tudjuk dönteni a legtöbb daganatos betegségről, hogy ez inkább jó vagy rossz indulatú. A kortörténetnél pedig a beteg elmondja, hogy már évek óta vannak ezek a panaszai, tehát például az agyalapi mirigy daganatoknak egy jó része, vagy a nagy része az jó indulatú, viszont komoly problémát tud okozni az, hogy ahogy nő, elkezdi nyomni a látóideget, és megvakulnak a betegek. Tehát ezek azok a betegek, vagy egy agyburok daganat, vagy egy jó indulatú agyideg daganat, akik akár évekig, vagy évtizedekig is elélnek, de például úgy, hogy megvakulnak. És ezeknek a betegeknek azért nagyon nem mindegy, hogy milyen életminőséget. Tehát ezeknek a betegeknek tényleg tudunk egy lényeges életminőségbeli javulást okozni, és ezeknek a betegeknek Afrikában is szükségük van az idegsebészre.
Hát illetve a többieknek is szükségük lenne, csak hát ugye lehetőségük nem lesz. Előreláthatólag hány műtétre számítanak, vagy van már valami terv ezzel kapcsolatban, hogy mire lehet számítani?
Pontosan azt, hogy hány műtétet fogunk ott végezni, azt megmondani nem tudom, mert ahogy említettem, a bonyolult esetekből kaptunk egy beszámolót, azokat az eseteket, amik úgymond kevésbé bonyolultak, a kollégánk úgy gondolta, hogy rögtön a listára tesz, és így nem is továbbította őket interneten. Amit tudok, például a fülorgégész kollégáink, amikor kim voltak, ők rengeteg műtétet végeztek éjjel-nappal. Nyilván ennek limitáló tényezője az, hogy egyrészt a műtő személyzet, ami sajnos Magyarországon is limitáló tényező, de ugye egy műtősnő, műtős fiú hasonlók, akik kellenek a műtéthez, azok limitálják ezt a dolgot, mert nyilván nem lehet őket dolgoztatni ilyen nappal, de hát elég nagy számú a csapatunk, úgyhogy ha kell, akkor még műtősnőnek is.
Hát valószínűleg vált eleme,
műtősnőnek is szívesen beállunk.
Mi tudjuk váltani egymást?
Mert ugye a csapatunkban van két szakorvos jelölt, én és dr. Rácz Adrián, és van két idegsebész szakorvos, a dr. Nagy Gábor, aki itt van velem, és dr. Markia Balázs, aki főként gyermekidegsebész, illetve aki még jön velünk, anesteziológus, intenzív orvos kollégánk, a Kelemen József doktor, aki pedig az anesteziológia oldalt fogja oktatni, illetve erősíteni.
Szóval akkor éjjel-nappal műteni fognak két héten keresztül a szabadságuk terhére, azért ezt kiemelném. Ez valóban egyfajta szabadság lesz? Vagy lesz ennek valami olyan oldala, vagy van ennek valami olyan oldala túl a segíteni akaráson, ami mondjuk ilyen, hát mondjuk azt, hogy előny, vagy nem tudom én, tapasztalatszerzés, vagy tanulmányút jellegű? Vagy ez tényleg semmi másról nem szól, beáldoznak két hét szabadságot, és kicsit kialvatlanul majd hazajönnek két hét múlva?
Hát szerencsére egyrészt nem teljesen a szabadságról van szó, az intézet biztosít szolgálati út lehetőséget, tehát mi ezt ennek a terhére, vagy ennek a rovására tervezzük az utazást, tehát nem a családunktól, vagy a saját pihenésünktől veszünk el időt. Az, hogy szakmailag ki mit fog belőle profitálni a mi oldalunkról, az nyilvánvaló, hogy egy szakorvos előtt mást mondana erről, mint egy szakorvos. Ugye itt különböző nehézségű vagy bonyolultságú műtétek lesznek. Az biztos, hogy a szakorvos előttjeinknek ez egy lehetőség arra, hogy azért a magyar rendszer az nagyon orvoshoz kötött. És az sokszor a magyar orvos szakma szemére hányják, hogy a rezidensek nem jutnak elég műtéthez. De ugye azt látni kell a beteg oldalát, hogy a beteg nyilvánvaló, hogy abból indul ki a magyar beteg, hogy ő fizeti a biztosítást, és elvárja, vagy elvárhatja azt, hogy egy tapasztalt orvos lássa előtt, ugyanúgy, mint bárki mást. Tehát nem olyan rossz a helyzet, mint hogy azt időnként megpróbálják levetíteni, hogy itt a szakorvosok nem engedik a rezidenseket műtéthez, mert az az igazság, hogy ez a betegek részéről is egy elvárás, és valahol, valljuk be őszintén, ez egy érthető elvárás, tehát azért senkinek nem mondhatom azt, hogy jó, akkor magán fog gyakorolni a XY kollega.
Előbb-utóbb meg nekik is szakorvossá kell válni.
Igen, hát ez a paradoxon az orvos szakmának, erről mindenhol a világon vita van. Ugye a számítógépes modellek azok nem, tehát az nem az élő ember, az állatok se az élő embere. Ugye most jöttek vissza egy sebészi skill tréningről, ahol disznókat operáltak, de hát azon nem fogják megtanulni az idegsebészetet. Tehát előbb-utóbb ott lesz az, hogy beteget kell operálni, és nyilvánvaló, hogy a tapasztaltabb sebész, hogy mondjam, fogja a kezét a tanulónak, de az sajnos azt kell mondjam, hogy rengeteg beteg részéről ez egy elvárás Magyarországon, hogy őt a főorvos operája, vagy a professzor, és ez azért egy nagy probléma Magyarországon.
Tehát akkor most ez a malavi út, ez arra lesz jó, hogy a szakorvosi jelöltek sokkal több műtétet tudnak végezni, akár bonyolultabb esetekhez is hozzáférhetnek, mert nem az fogja eldönteni, hogy ki műt, vagy ki vezeti az operációt, hogy éppen a beteg kitől várja, hanem ezt eldönti az adott, mondjuk például ön, hogy jó, ezt akkor megpróbálhatja a másik, a szakorvos jelölt, ön ott van, felügyeli, és ő meg kipróbálhatja magát.
Hát az biztos, ott nem kell magyarázkodnunk, ők megbíznak bennünk, én meg azt gondolom, hogy azért ez egy céhes szakma, tehát ilyen szempontból ugye a tapasztalat az generációról generációra száll, és nyilvánvaló, hogy mivel felelősek vagyunk a beteg emberekért, mi annak, és azt engedjük meg, aki éppen ott tart, és eljutott arra a szintre, tehát nyilvánvaló, hogy ezzel, én azt gondolom, hogy ezzel nem szenvednek a betegek hátrányt, csak hogy azt azért kevésbé kell megmagyarázni ott.
Igen, meg hát ugye nem feltétlenül kell ott elmondani, hogy most az adott orvos,
hogy most ki mit csinált.
Először végzi ezt a műtétet felügyelet mellett, és hát ugye tegyük hozzá, bár egyébként most azért sokan felsziszelhetnek, hogy na hát tessék, Afrikába mennek gyakorlatozni, de a másik oldal az, hogy lehet, hogy soha az életben nem jutnának ellátáshoz, hogyha önök nem lennének ott.
Főként egy olyan országban, ahol gyakorlatilag bármit teszünk, az már segítség, mert legalább mi oda mentünk önkéntesként, és megpróbáltuk. Mert különben esélytelen, hogy ezek az emberek, ha már eljutottak az ellátás szintjéig, teszem azt, ez a kórház, ahova mi megyünk, tehát ha már odáig eljutottak, és sikerült egy MR vizsgálatot róla készíteni, és meg is van, és van egy kurábilis betegsége, mondjuk, ami egy jóindulatú agydaganat, de nincs, aki megoperálja, akkor gyakorlatilag felesleges volt az egész, és tehetetlenül ott állnak. Most, tehát itt én gyakorlatilag úgy gondolom, hogy ezek az emberek nagyon nagy segítségre szorulnak, és itt bármit, amit viszünk, vagy bármit, amit nyújtunk, az ott segítség.
A körülményekre föl vannak készülve? Tehát egyáltalán mire számítanak, mondjuk például, hogy lesz-e áram, vagy van-e szünetmentes áramforrás, vagy ez önmagában egy érdekes tapasztalás lesz, hogy hogyan lehet áramszünet alatt befejezni valamit, amit elkezdtek még viszonylag jó körülmények között?
Például, amit a kedves kollégánk, akivel szintén kim volt az előző misszióban, Tóth Krisztina mesélt, a neszteziológus kollégánk, hogy ugye Malaviban az áramtermelés, vagy energiatermelés az nagy részt vízenergiával történik, mivel gyakorlatilag az ország 20%-a az víz. Na most mi a száraz évszak utolsó 3 hetében leszünk ott, tehát az áramkimaradásokra azt mondták, hogy fel kell készülnünk a fejen viselhető bányászlámpákkal és a mobiltöltőkkel, hogy gyakorlatilag az, hogy ott mobiltelefonon kívül egyéb nagyobb elektronikai eszközt mondjuk feltölteni tudjunk, az valószínűleg nem lesz lehetséges, de hogy a műtőben is gyakran előfordul az áramkimaradás.
Most ugye ez nálunk azért probléma, mert az idegsebészeknek az alapműszer az operációs mikroszkóp, az árammal működik. Úgyhogy erre nem hinném, hogy föl lehet készülni egy ilyen esetben az áramkimaradásra, amire viszont föl tudunk készülni, és a feladott podgyászunknak a nagy részét fogja kitenni, az ugye gyakorlatilag ott azzal tudunk majd dolgozni, beleértve az altatóorvos kollégánkat is, amit viszünk. Gyógyszerektől kezdve, vérzéscsillapító szivacsokon keresztül, műszerekig, tehát amit lehet, azt adományokba összegyűjtöttük. Egyrészt ezzel valamennyire azért próbáljuk legalább saját magunknak otthonossá tenni a műtéteket, illetve a műtőt. Másrészt meg az intézet vezetése azt megengedte, hogy olyan eszközöket, amiket nem használnak, vagy nem gyakran, most nem fogyóeszközről gondolok, hanem műszereket, azokat visszük, és majd hozzuk. Tehát azokat elvihetjük magunkkal, úgyhogy tulajdonképpen ennyire lehet fölkészülni, hogy ott az lesz, amit viszünk. És reméljük, hogy áram is lesz, és akkor...
Igen, mert az első idegsebészeti misszió azok mi vagyunk az országban, Magyarországról. Tehát ugye a fülorgégész kollégák, akik voltak, én úgy tudom, hogy másik műtőblokkban más felszereltséggel dolgoztak, tehát őszintén azt, hogy mire számíthatunk, azt csak ott fogjuk tudni megmondani. Próbáltunk puhatolozni a kinti kollégától, aki úgy mondott is róla, de nem teljesen.
Hát gyakorlatilag szerintem az volt az üzenet, hogy igen, vigyük azt is, vigyük igen, ezt is.
Az is jó, persze, hozzá.
Például ugye az MR is, van MR gépük, de kontraszt az már nincsen. Tehát vannak olyan esetek, amiket átküldött nekünk, amire úgy gondoltuk, hogy jó, akkor viszünk MR kontrasztot is, mert anélkül nem tudjuk meg egyetlen a műtéti tervet se fölállítani.
Ezt mondták, hogy abból kell kiindulni, hogy ott nincs semmi. És akkor nem érde az ember meglepetés.
Tehát akkor szombaton elindul Malawiba a Magyar-Afrika Társaság 17. orvos missziója, és rengeteget fognak operálni az idegsebészek. Én ehhez a munkához sok sikert kívánok, és várom önöket vissza ide a stúdióba. Most az elmúlt percekben Nagy Gábor idegsebész főorvos, az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet főorvosa és Szegedi László idegsebész szakorvosjelölt voltak a vendégeim. Más orvosokkal együtt ők indulnak most Malawiba szombaton. Köszönöm, hogy itt voltak, tegyék máskor is.
Köszönjük.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Beszállókártyával itt a Trend FM-en legközelebb, jövő héten kedden ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok, Lakatos Lászlót hallották.
A beszállókártyát hallották. A műsor szakmai támogatója a Tropical magazin. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.